Most folytatódik a gólvonal és a Marco Rossival készült beszélgetés. Az olasz szakember elmondta azt is az Inforádiónak, hogy kitől tanult a legtöbbet, és milyen a kapcsolata a vízilabdával és a magyar válogatott szövetségi kapitányával, Mertz Tamással. A Szlovákia elleni vereség után mit tudtak csinálni 3 nap alatt a horvátok elleni találkozó előtt?
I say to the players, we talk a lot.
Sokat beszéltünk a játékosokkal a szlovákok elleni meccs után. Megkértem, hogy figyeljenek rám, hangsúlyoztam nekik, én is tudom, hogy senki sem szeret veszíteni, ezért eldöntöttük, hogy változtatni kell a játékunkon, ha nyerni akarunk a horvátok ellen. Szlovákiában is mindenki nyerni szeretett volna, 3-szor is megnéztem a mérkőzést, szerintem jó meccset játszottunk, ezt a találkozó utáni sajtótájékoztatón is elmondtam. Nem koncentráltunk eléggé a hajrában, az első gólt az első, a másodikat a második félidő végén kaptuk. Szerintem kiegyenlített meccset játszottunk, kicsit több szerencsével a döntetlent is elérhettük volna, de elkövettünk néhány taktikai hibát. Ezeket javítottuk a horvátok elleni mérkőzésre. 5 helyen is változtattunk a kezdőcsapaton, és más rendszerben játszottunk a horvátok ellen.
I say many times, it's not important the system, are important the principles and the concepts.
Hogy látja, mennyire növelte meg a játékosok önbizalmát a horvátok elleni 2-1-es győzelem?
I think that we have very good players in the squad and also very good guys.
Nagyon jó játékosok vannak a keretünkben. Mindenki kellően intelligens. Ha nem azok lennének, nem tudnának ilyen szinten futballozni. Ez is kell ahhoz, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, és nem vesztették el az önbizalmukat a szlovákok ellen sem. A vereség után elmondtam nekik, hogy csak együtt, egységesen tudunk sikeresek lenni a horvátok ellen. Ha a válogatott és a szurkolók összefognak, akkor minden lehetséges.
So, in the moment in which fans and squad are all together on the same side, I think that everything is possible.
A mérkőzés után azt mondta, hogy a horvátok elleni győzelem pályafutása legnagyobb sikere. Mit érzett a lefújás után?
Nothing special.
Semmi különöset nem éreztem, nekem ilyen a gondolkodásmódom. A győzelem pillanatában már a következő cél járt a fejemben. Most a következő fontos feladat az Azerbajdzsán elleni meccs lesz. Azt várom a játékosainktól, hogy ők is így gondolkodjanak.
I would like that the players could think in the same way.
Ezután a siker után mekkora esély van egy újabb bravúrra, esetleg Wales ellen?
Look, I think that you need, I have mind...
Szükségünk lesz 15-16 jó játékosra, fontos, hogy edzettek legyenek, és jó formában érkezzenek a válogatotthoz. 5-6 játékos lehet, hogy kicserélődik a keretben, ez függ az idény végétől is, ami befolyásolhatja a mérkőzéseinket, amikor újra játszunk.
According also to the matches that we are going to play against.
Hogy látja, jelenleg mekkora esélyünk van az EB részvételre?
Now I think that we are everybody on the same.
Jelenleg mindenkinek hasonló 25% esélye van az Európa-bajnoki részvételre. Június után már tisztában látunk. A legfontosabb, hogy nyerjünk Azerbajdzsánban. Ha ott megszerezzük a 3 pontot, akkor Wales ellen nem kaphatunk ki.
After I'm sure that if we will win against Azerbaijan, also after 3 days after against Wales, we will not lose for sure.
Mik voltak a legfontosabb tapasztalatai játékos pályafutása alatt?
I say many times, not because I would like to be humble, but only because I'm...
Azt hiszem, játékosként átlagos futballista voltam az olasz élvonalban. 2 szezont játszottam a Sampdoriában, nagyon erős csapatunk volt Genovában. A Sampdoria akkoriban a 3 legerősebb olasz csapat között volt. Ez volt a csúcs a karrieremben.
And this for me was the top of my career.
Ki volt a legjobb játékos, aki ellen valaha pályára lépett?
I played against Nazario, Dalima, Ronaldo.
Ronaldo, a brazil fenomén. Ő volt a legjobb. Rengeteg különböző klasszis ellen futballozhattam Olaszországban. Ulit van Basten, Batistuta, mindegyik hihetetlenül jó játékos volt, de Ronaldóból csak egy volt. Ő volt a legjobb, mintha egy másik bolygóról jött volna, senkihez sem hasonlítható.
Another planet, another player. Impossible to compare.
Futballistaként kitől tanult a legtöbbet?
I have to say that, you know, in football there is a sensitive age that is starting from 9-10 years old.
A labdarúgásban nagyon érzékeny időszak, amikor 8-10 évesek a gyerekek. Ebben az időszakban lehet a tehetséges játékosokat felépíteni, Sok múlik a genetikán is, de sokat is keményen kell tanulni. Ilyenkor lehet a legtöbbet fejlődni taktikailag és technikailag. Én is sokat tanultam játékos koromban, a legtöbbet Mircea Lucescu-tól, a Bressában és Marcelo Bielsa-tól a mexikói Amerikában. Próbáltam minél többet ellesni tőlük, nagy hatással voltak rám edzőként és játékosként egyaránt.
They impressed my career like a coach and my career also like a player.
Hamarosan elkészül az új Puskás Aréna. Várja már, hogy átadják?
And I went to visit this stadium.
Nemrég voltam ott, nagyon szép stadion lesz, nagy hatással volt rám. Jelenleg van esélyünk arra, hogy kijussunk a 2020-as Európa-bajnokságra, 50 ezer magyar szurkoló előtt pályára lépni. Ez a legnagyobb álmunk jelenleg.
The best of the dream that we could have in this moment.
Az olasz válogatott és a klubok nem túl sikeresek az utóbbi időszakban. Ön szerint mi a gond az olasz futballban?
Oh, from one side we have to say that there is a change of generations.
Egyrésztről jelenleg generációváltás zajlik az olasz labdarúgásban, másrésztről a szövetségi kapitány Roberto Mancini vezetésével egy egyre versenyképesebb válogatott alakul. Olaszországnak most egy fiatal, tehetséges nemzeti csapata van. Szerintem a következő Európa-bajnokságon meglepetést is okozhat majd a Squadra Azzurra, komoly jövő előtt áll a válogatott. A közelmúltban az olasz szövetség nem mindig hozott jó döntést, néha Olaszországban azt gondolják, hogy mindenben ők a legjobbak. Szerintem nem ez a legjobb gondolkodás.
Sometimes in Italy we think the to be the best in everything and not always this kind of thinking is working well.
Közismert, hogy önök jó barátok Mertz Tamással, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányával. Hogyan is, mikor indult a kapcsolatuk?
Start in Italy when he was a player of Acqua Chiara. He was playing with my son. My son was really young.
Akkor kezdődött a barátságunk, amikor ő Olaszországban az Acqua Chiara együttesében szerepelt. Csapattársak voltak a szintén vízilabdázó fiammal, Simonéval, aki akkor még nagyon fiatal volt. Tomi nagyon szimpatikus, kedves ember volt már akkoriban is, és játékosként is maximalista volt. Szövetségi kapitányként is keményen dolgozik, profi szakember. Higgadt, nyugodt típus, kedvelem az ilyen embereket.
Calm and humble people, and I like this kind of persons.
Volt már lehetősége a vízilabda válogatottnak és Mertz Tamás barátjának a helyszínen szurkolni?
Chance to see some matches with him.
Igen, voltam már a meccseiken, amikor lehetőségem volt rá, és Budapesten játszott a válogatott. Kimentem a Ferencváros Bajnokok Ligája találkozóira is. A Fradi az egyik legerősebb csapat, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Kint voltam a Komjádiusz szodában is, amikor a zöldfehérek a görög Olimpiákos ellen megnyerték az Európai Szuperkupát novemberben, és most a Bajnokok Ligájában is bejutottak a 8-as döntőbe, ahol bármi megtörténhet. A Fradinak nagyon erős csapata van, a keretét hihetetlenül jó játékosok, igazi bajnokok alkotják.
I'm supporting Ferencváros. I know many of the players I like. Not many, but everybody of them, because they are unbelievable athletes and champions.
Marco Rossit, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát hallották. Az Ajax egy gólos előnnyel várhatja a Tottenham elleni hazai visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében, miután kedden a párharc első mérkőzésén Londonban 1-0-ra nyert. Szerdán az FC Barcelona 3-0-ra győzött a vendég Liverpool ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccsén. A BL találkozókról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Óriási előnye van a Barcelonának ezzel a 3-0-ás sikerrel. Ha a Bajnokok Ligája történetében akadt is fordítás ilyen különbségről, emlékezünk csak vissza, hogy a Barcelona maga fordított például a Paris Saint-Germain ellen néhány évvel ezelőtt, azért nyilván ezek egészen unikális és kivételes esetek, nehezen képzelhető el, hogy a Barcelona csapata ekkora előnyt esetleg eltékozolna. Amikor még kevésbé vagy kisebb ókülönbséggel vezetett a Barcelona, de már vezetett például 2-0-ra, akkor az ember ugye azon gondolkodott, hogy hát éppen Alisson áll a kapuban, az a kapus, aki az AS Roma együttesének a hálóját őrizte tavaly tavasztal, amikor a Barcelona az AS Roma csapatával játszott az egyenes kieséses szakaszban, és akkor ugye a Barcelona 4-1-re megnyerte az első mérkőzést. és utána a Roma 3-0-val fordított. Tehát itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy az aktuális példák közül, hiszen egyébként nagyon jól védett az olimpiai stadionban, tehát az aktuális példák közül talán ezt lehetne elővenni, amely itt most életszerű lehet. Tehát a Barcelonának arra kell figyelni, hogy ne lépjen bele ugyanabba a folyóba még egyszer. Tavaly tavasszal egy körrel előrébb, tehát a negyeddöntőben a 4-1-es hazai győzelem után 3-0-as vereséggel kiesett az AS Roma ellen. Most a 3-0-as vereség az csak hosszabbítást hozna, de hát nyilván azért lesz ember Barcelonában, aki emlékszik erre a tavalyi találkozóra.
A második elődöntőben az Ajax 1-0-ra nyerte a Tatem otthonában. A holland csapat sikerén túl mekkora szerepe lehet az olyan legendáknak, mint például Edwin van der Sar, aki jelenleg a csapat sportigazgatója, és tagja volt a 95-ös BL győztes csapatnak. Mekkora szerepe lehet az ilyen legendáknak a csapat jelenlegi sikeres szériájának?
Ugye az Ajaxnál ő is, Edwin van der Sar és meg Overmars is, vannak olyan játékosok a vezérkarban, akik részesei voltak az Ajax legutóbbi nagy BL menetelésének és BL szereplésének. Ők közvetlenül tudnak tapasztalatot mondani, ők közvetlenül tudják mondani, hogy hogyan kell elviselni egy ilyen nyomást, amit egy bajnokok ligája elődöntő, vagy akár bajnokok ligája elődöntő visszavágó jelent. Amikor például a 90-es évben az Ajax Panathinaikos ellen, egyébként, ha jól emlékszem, hazai pályán elrontotta az első mérkőzést, akkor ilyen idegenben tudott nyerni. Nagyon összefogottan, összeszedetten, koncentráltan játszott a csapat. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy lehet szerepe a korábbi játékosoknak.
A Chelsea 1-1-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt otthonában, míg az Arsenal 3-1-re győzött a vendég Valencia ellen a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, csütörtökön. Farkas Dávid először a londoni meccsről kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Abszolút nem volt könnyű győzelem, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat érhet még az utolsó pillanatokban született harmadik Arsenal gól is. A Valencia szerezte meg a vezetést, majd Lacazette révén az Arsenal fordítani tudott. Akkor érdekesség, hogy az első gólt szerző Diakhaby és Lacazette korábban a Lyonban éppen klubtársak voltak, és mivel a franciák napja volt ez a tegnapi Londonban, az Arsenal harmadik gólját is egy franciaországi születésű játékos, Aubameyang szerezte, hogy a gabonai válogatott a Franciaországban született és nőtt fel. Az Arsenal a két gólos előnnyel azért javította a helyzetén, jó helyzetben van talán a visszavágó előtt, nyilván ügyelnie kell arra, hogy ne kerüljön gondba. Egyébként a Lacazette gólok kapcsán érdemes kiemelni, hogy az Arsenal történetében mindössze a harmadik játékos, aki európai kupa elődöntőben duplázni tudott. Az egyik elődje Steve Bould volt, egy nem kifejezetten a góljáról ismert védő, a KEK sorozatból 94-95-ben, a másik pedig egy legendás csatár Charlie Church, még az 1969-70-es sorozatból.
Az Arsenal csatár kettőse jó szezon zár, illetve zárhat majd igazán jó szezont, hogyha megnyerni az Európa Ligát a londoni együttes.
Kétségtelen, hogy Lacazette is jó vétel volt, Aubameyang meg szerintem különösen. A BBC hozott egy statisztikát egyébként Aubameyang teljesítményére, amit 30 gólban részesedett, 23 gól és 7 gól előkészítés azon a 28 mérkőzésen, amelyet hazai pályára tenni részben ez ebben a szezonban kezdett. Azért a 28 hazai meccsen 30 gólban részesülni, ez nagyszerű.
Más kérdés, hogy az Arsenal idegenbeli formája pocsék azóta, mióta Alexis Sanchez a Manchester Unitedhez igazolt, és Valenciában még le kell játszani a visszavágót.
Tulajdonképpen egy 2-0-as győzelem elég a Valenciának, ezért óvatosan fogalmaz mindenki az esélyeket illetően. De azért az kétségtelen, hogy ugye 4 angol klub szerepel a 8 elődöntős helyen a BL-ben és az Európa Ligában. De a BL-ben mind a kettő kikapott, ehhez képest az Európa Liga szereplés az Arsenal két gólos előnnyel várja visszavágott, a Chelsea pedig idegenben 1-1-es döntetlen tétel az Eintracht Frankfurt ellen, azért az jó teljesítménynek mondható.
A Frankfurt az első félidő első felében rohamozott, vezetést is tudott szerezni, Luka Jovic találatával a 23. percben, utána azonban a Chelsea-nek volt több helyzete, és a Frankfurt talán még örülhetett is az 1-1-nek.
Én is így gondolom, a Chelsea nem érte el rossz eredményt, az 1-1 semmiképpen nem rossz eredmény, de egy picit rossz szájízzel zárhatta a mérkőzést, hiszen nyerési esélyt halasztott el. Ennek ellenére ugye a Chelsea, amelyik egy rekordot is felállított ezzel a döntetlennel, az Atletico Madrid csúcsát megdönte, hogy már 16 Európa Liga mérkőzésen veretlen sorozatban, tehát az egész szezonban nem kapott két jó esélyekkel várja a visszavágót, aztán pozdítson.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.